Köszöntöm a hallgatói családot, folytatjuk az Ismerd meg magad sorozatunkat. A személyiség kialakulásával foglalkozunk most már több műsoron keresztül. Abból indult ki ez a beszélgetés, hogy az ember az Isten teremtménye, és a lényegét az embernek az Isten adja akkor, amikor az élet elkezdődik. És ez a mély lényeg, ez a felszínen személyiségként jelenik meg sok-sok hatásra. És ez a személyiség elfedi azt a mély lényeget, ami az Istentől kapott ajándékunk. Hogy mi alakítja a személyiséget, ez egy rendkívül sok tényezős folyamat, minden dolog leegyszerűsítés, amiről beszélünk. Meg kell említeni, amiről idáig szó volt, hogy az evolúciós örökség megjelenése. Az egyik faktor. A következő, amit meg kellett említenünk, az a genetikai örökség, amit a szüleinktől kapunk. De ezek a tények, ezek nem határozzák meg, talán még fele részben sem azt a személyiséget, azt az egyedi megjelenést, hanem sok minden egyéb. Azok a biológiai folyamatok például, amik érik az embert, a szociokulturális környezet, a személyes sors, személyes élmények, és alakítják a személyiséget, de az elmében zajló folyamatok is, és most ezzel fogunk foglalkozni, tehát azzal foglalkozunk ebben a részben, és ha nem végzünk, akkor a következő részben is, hogy hogyan formálják a személyiségünket a mentális folyamatok. Természetesen itt megint elméletekről van szó, hogy milyen elgondolások vannak arra nézve, hogy a személyiségünket az elmében lezajló folyamatok, a mentális folyamatok hogyan befolyásolják. Hívjuk folyamat elméleteknek ezeket az elgondolásokat, amelyek megpróbálják értelmezni és megmagyarázni, hogy az elmében zajló folyamatok hogyan hatnak ki a személyiségre. Azt mondhatjuk, hogy a különféle folyamat elméletek azok eltérő erőket tételeznek fel a személyiség fejlődése mögött. Mégis mindegyikre jellemző, hogy a elmebeli folyamatok, tehát a mentális folyamatok és a társas interakció közös eredményének tartják a személyiséget. Négy elméletet fogok itt nagyon röviden összefoglalni, mert ez a négy elmélet van jelenleg arra, hogy a mentális folyamatok és a társas interakciók azok a személyiségre hogyan hatnak. Az egyik a pszichodinamikus elméletek sora, ez a Freud és a Freud után következő pszichológusoknak az elméletrendszere. A második a humanisztikus elméletek lesznek, a harmadik az egzisztencialista elméletek, a negyedik pedig a úgy hívjuk, hogy szociokognitív elméletek. Miről is van szó? A pszichodinamikus elméletek a tudattalan motivációkra építenek, a múltbeli, és elsősorban a kora gyerekkori élmények mentális egészségünkre gyakorolt hatására fókuszálnak, mint a személyiség alakító tényezőjére. A humanisztikus elméletek a tudatosságot és a jelent, a szubjektív valóságot hangsúlyozzák. Mit hiszünk fontosnak a jelenben? Mi a velünk született törekvésünk arra, hogy a lehető legjobb énünket kifejlesszük? És miként gondolunk magunkra, mások viszonylatában? A harmadik elmélet, amelyik a mentális folyamatok személyiségre gyakorolt hatását próbálják feltárni, ezt úgy hívjuk, hogy egzisztencialista. Itt arról van szó, hogy a jelent igyekeznek egy elképzelt, egy idealizált jövőhöz kapcsolni, olyan módon, hogy az egyén a léte értelmét, okát kutatja, célt és jelentőséget igyekszik adni az életének. Ez is egy elmélet. És a negyedik pedig a szociokognitív elmélet, ami a tanulás, a megértés, az a percepció, és a társas interakciók együttesét és egymásra való hatását, egymásba elegyedő hatását próbálja meghatározni úgy, mint a személyiség alakító tényező. Nos, Nyilván ezek csak a címkék, és most menjünk egy kicsit beljebb. Foglalkozzunk az első elmélettel ebben a részben, méghozzá úgy hívjuk, hogy pszichodinamikus elméletek. Itt a motivációkról, a mély okokról van ebben szó. Itt a történet Freud elméletében fog megjelenni összesítésként, de hogy is kezdődött a Freud munkássága? A 1880-as évekre vezethető vissza ez az irányzat, amikor is egy svájci orvos akkoriban a hisztériának nevezett jelenséget megpróbálta hipnózissal orvosolni. És ez a Freudnak a tudomására jutott, el is utazott Svájcba, ahhoz a egyébként francia orvoshoz, akit Jean Charcot-nak hívtak, megismerte ennek a francia orvosnak a gyakorlatát, és aztán közelről megfigyelve ezt a hipnotikus bemutatókat, inspirálva érezte magát, hogy ezt ő is megpróbálja. Visszatért Bécsbe, és hipnózissal kezdte gyógyítani a betegeit. De csalódnia kellett két ok miatt, mert nem vette figyelembe, hogy sok-sok beteg nem tud mély hipnózisba esni, mint hogy meg tudja ismételni azokat az eredményeket, amiket Charcot elért. Nem tudta ugyanis Freud, hogy az egyes emberek igencsak eltérő mértékben hipnotizálhatók. És azt is tapasztalta, hogy még akinél sikerült is a hipnózis, azoknál is ez csak rövid ideig tartott. Méghozzá körülbelül hipnózis állapotáig tartott. És ezért Freud bár nagyon megragadta az, hogy foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel, elvetette a hipnózis módszert, és elhatározta, hogy kidolgoz egy olyan elméletet és egy olyan gyakorlatot, ami meghaladja és eredményekre fog vezetni. Ennek a gondolkodásának és mély elhatározásának eredménye lett az, hogy az első részletesen kidolgozott személyiség elmélet született meg, ami olyan erős hatást gyakorolt, hogy máig az összes többi ilyen elméletnek a viszonyítási alapjaként szolgál. Ahogy majd foglalkozunk ezzel a freudi pszichoanalízis, hívjuk így, elméletrendszerrel, látni fogjuk, hogy sok bizarr elgondolása volt Freudnak, és rengeteg vitát mondhatunk, és érvet vele szemmel, de a lényeg az, hogy az első koherensnek tűnő személyiség elméletet alkotta meg Freud. Ez az elmélet, mint mondom, a pszichoanalízis volt. A Freud elméletének, mint mondom, megismerése során biztosan többen leszünk, én is magamat is beleértve, amelyekkel egyetérthetünk, de másokkal lehet, hogy nagyon nem értünk egyet. De azt javaslom, hogy mindenki használja bátran kritikus gondolkodást, a kérdéseit nyugodtan tegye fel magának, de ne feledjük el, hogy ő több mint 100 évvel, már mint Freud, több mint 100 évvel ezelőtt megalkotta azt az elméletet, amely ma is az egyik mérvadó abban, hogy hogyan kell személyiségelméleteket felépíteni. Kezdjük a freudi tudattalannal. Ő, mármint Freud, a személyiség központjába a tudattalant helyezte. Ő ezt úgy képzelte el, hogy a tudat mélyén, ami nincs a felszínen, nincs figyelmünkben, igen, így kell fogalmazni, nincs a tudatunkban, hogy a tudat mélyén, mintha egy forrongó üst lenne, amiben a személyiség hajtó erejét képező nagy erejű impulzusok, ösztönök, motivumok, konfliktusok kavarognak. Normálisan ennek egyáltalán nem vagyunk tudatában. Azt vélte Freud, hogy ami ott rejtőzik lent a nem tudatosban, az fenyegető és szorongáskeltő számunkra, és a tudatos elme nem akar a létezőséről sem tudni, még a teljesen egészséges pszichéjű emberek esetében sem. Ő úgy gondolta, hogy a pszichoanalízis speciális módszerével képes lesz hozzáférni ehhez a mély tartalomhoz, ehhez a mélyben lévő tartalomhoz, a tudat alatti tartalomhoz, a lappangó tartalomhoz. Például olyan esetekben, amikor egy gyerekkori traumán átesett felnőtt vizsgálata zajlik. Ilyen traumatikus esemény lehet például szexuális zaklatás, bántalmazás. Ha valaki kisgyerekként elveszett valami nagyobb tömegben, hogy egy kisgyerekként átélt egy természeti katasztrófát, vagy valami más nagyobb balesetnek a részese volt, és időnként ebbe a tudattalan világba bepillanthatunk álmokban, vagy akár nyelvbotlások során, vagy egy mentális zavar képében. Mindegy, hogy egészségesek vagyunk, vagy betegek, Freud azt gondolta, hogy úgy éljük a mindennapjainkat, hogy a viselkedésünket tudatunkon kívüli, a tudatunk alatti rejtett motivumok határozzák meg. Ezeket tudattalan késztetések és ösztönöknek gondolta Freud, és úgy vélte, hogy a tudattalan elme számára a legalapvetőbb és legtitkosabb motivumaink, késztetéseink és vágyaink szolgáltatnak egy pszichés hajtó erőt. Tehát úgy vélte, hogy a tudattalan az egy olyan, mint egy mentális gőzgép. És az ő elmélete azt magyarázta meg, hogy ez a tudattalan mentális gőz miként alakul át, akár álcázott formát öltve, tudatos cselekvésekké és gondolatokká. A tudattalan szexuális drive, a késztetés például, ezt Freud Érosznak nevezte el a szerelem görög istene után, kifejeződhet konkrét szexuális tevékenység formában, vagy közvetett módon, viccelődés, munka, vagy kreatív elfoglaltság révén. Az Érosz által megtermelt energiát Freud libidónak nevezte el. A freudi gondolkodásban ez a libidó az egyén érzéki örömök megtapasztalására irányuló készségét, nyitottságát mozgató pszichés energiaként jelenik meg. Ugyanakkor az Érosz és ez a libidó energia rengeteg mindent nem magyarázott meg, jelenségeket, amivel Freud szembe találta magát. Ő például találkozott agressziókkal, és azt nem tudta ezzel megmagyarázni. Találkozott pusztítással, nem tudta megmagyarázni. Találkozott háborús veteránok tüneteivel, amit szintén az Érosszal és a libidóval magyarázni nem lehetett, és ezért még egy elméletet csatolt a tudattalan működése és a tudatos cselekvés megmagyarázására, ez pedig a Thanatos elmélet, ami görögül halált jelent. Azt vélte, hogy együtt van az Érosz és a Thanatos, egy tudattalan halál ösztön, ami az agresszió és a pusztításnak a cselekvésének a mélyén fekszik. Ez persze nem csak az emberek egymás vagy saját maguk elleni cselekvést jelenti, hanem például minden olyat, ami rombolja az embert. Ilyen a dohányzás, szerencsejáték, vagy akár ilyen, hogy a drogfogyasztás, vagy sőt, amikor eszeveszetten vezetünk, amikor nem figyelünk arra, hogy önmagunkat veszélyeztetjük, az önpusztítás ösztöne mélyén ez a tanazos, a halál gondolata, van a halál ösztön, tehát van a libidó, az élet ösztönnek hívjuk, és a halál ösztön kettőssége már azért tudott valamit megmagyarázni a viselkedésből. Folytatni fogjuk a következőben a freudi gondolatok ismertetését.
Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.